Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Elindult az Egyetem 2030 program, amihez kapcsolódóan országos egyetemjárásra indul Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, a cél, hogy legyen magyar intézmény a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között. Varga Mónika összefoglalója következik.
Az elmúlt években megújult a magyar felsőoktatás, mindez a magyarok igényei szerint történt, és maguk az egyetemek kezdeményezték, mondta a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs szerint az egyetemek most autonómok, versenyképesek és sikeresek. Kiemelte, a modellváltás óta a magyar felsőoktatási intézmények közül a korábbi 7 helyett már a 17 intézmény van a világ legjobb 5%-ában, és egyre több egyetem kerül be a világ 1-2%-ába. A tárca azonban tovább fejleszteni az ágazatot, így elindult az Egyetem 2030 program. Hankó Balázst hallják.
A célja az, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ legjobb 100 egyetemek között, és legyenek top 100-as európai egyetemeink is.
A tárcavezető a programhoz kapcsolódva országos egyetemjárásra indult, hogy arról konzultáljon az intézmények következő 6 éves finanszírozási ciklusában, hogyan lehet előrelépni e célok felé. Hankó Balázs szerint biztosan még inkább a piacnak megfelelő képzésekre kell koncentrálni.
Több vállalati együttműködés szükséges. Másrészt a képzések gyakorlatorientáltságát, munkaerőpiaci orientáltságát kell erősíteni. Harmadrészt a nemzetközi kapcsolatokban tudjuk, hogy Brüsszel direkt a magyar egyetemistákkal és a kutatókkal szemben foglal állást, de a mi a nemzetközi esítési stratégiánkkal pedig olyan kiváló kutatási együttműködéseket biztosítunk, amely által a magyar egyetemek a nemzetközi erőtérben válnak még inkább erősebbé.
Az egyetemjárás első állomása az Óbudai Egyetem volt. Hankó Balázs elmondta, míg korábban az intézményt nemzetközi szinten nem jegyezték, addig mára a világ legjobb 600-800 egyeteme között van. Kiemelte, az intézménynek kiváló az együttműködése a magyar gazdaság szereplőivel és a nemzetközi partnerekkel is.
A konzorcium vezetőként a Stanfordi Egyesült Államok egyik vezető egyetemével, míg a szingapúri egyetemmel olyan közös kutatásokat végez, ahol a magyar egyetem a vezető, amely a robot és lézersebészet és ennek a mesterséges intelligenciával való együttműködését jelzi. Azaz két top 10-es egyetem esetében konzorcium vezető az Óbudai Egyetem.
Az egyetemjárás során a kulturális és innovációs tárca képviselői felkeresik a Kárpát-medence összes felsőoktatási intézményét.
20 egyetemre látogat el tavasszal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, hogy közvetlen párbeszédet folytasson a diákokkal és felmérje a problémáikat. Eszterhai Marcell, a HÖOK elnöke azt mondta, a vélemények alapján országos hallgatói népszavazást rendeznek, és megoldási javaslatokat dolgoznak ki. A riporter Varga Mónika.
Kb. 20 egyetemen tavasszal országos fórumot rendezünk, ahol arról szeretnénk megkérdezni a hallgatókat, pontosabban arra kérni őket, hogy fejezzék ki a véleményüket, hogy mit gondolnak a felsőoktatásról, mit gondolnak az intézményükről, mit gondolnak arról, hogy milyen egyetemistának lenni, és azt, hogy milyen javaslataik vannak a felsőoktatás fejlesztése érdekében.
Oktatással, infrastruktúrával kapcsolatos gondokat várnak?
Elsősorban mi azt látjuk, hogy a két legfontosabb téma, ami most foglalkoztatja a hallgatókat, az a lakhatásnak a kérdése, akár az, hogy otthon, albérletben, kollégiumban hogyan tudják megoldani a lakhatásukat, és a megélhetésüknek a kérdése, nyilván itt az ösztöndíjak mértékének a kérdése merülhet fel, illetve a diákmunkának a kérdésköre is, hogy mennyit dolgoznak az egyetem mellett, mennyit kereshetnek az egyetem mellett, de amúgy ettől függetlenül bármilyen témát várunk, bármire megfogalmazhatják a hallgatók azt, hogy mi a véleményük, mi a gondolatuk róla. Mi úgy látjuk, hogy ez a kettő olyan téma, ami legjobban befolyásolja egy hallgatónak a mindennapját, hiszen onnan indulunk ki, hogy hol él, milyen körülmények között él a hallgató, és mi az a keret, amiből tud gazdálkodni, akár otthoni forrás, akár egyetemi forrás, akár az általa elvégzett munkának az eredménye az.
Az összegyűjtött problémáknak mi lesz a sorsa? Továbbítják esetleg az oktatási kormányzathoz?
Azt szeretnénk, hogy az összegyűjtött problémákból létrejöjjön az első hallgatói népszavazás, amit a Neptunon keresztül szeretnék lebonyolítani. Itt az lenne a cél, hogy minél több hallgató gyakorlatilag rangsorolni tudja azt, hogy ő mit lát a felsőoktatásban a legnagyobb problémának, és utána ezt igazából mi közzé tennénk, és ehhez gyártanánk olyan anyagokat, ami javaslatként szolgálna a különböző problémák megoldása érdekében.
De vannak olyan problémák, amikre a hőoknak is van hatása, esetleg meg tud oldani?
Van nyilván olyan probléma, amit mi látunk, és már évek óta artikulálunk. Azt gondolom, hogy például a hallgatói ösztöndíjak kérdése abszolút ilyen. 2020-ban volt utoljára ösztöndíj emelés, és hát az igazság, hogy az azóta bekövetkezett inflációnak köszönhetően azért a hallgatóknak kevés összeg áll rendelkezésre, ez kevésbé motiválja őket, és van számtalan olyan téma, a lakhatás is, amit mi tudunk tematizálni, mi ki tudunk hangsúlyozni, és szeretnénk is kihangsúlyozni. Az ágazat irányítással mi nyilván kapcsolatban vagyunk, és ők be is fogadtak már az általunk megfogalmazott kérdésekből, általunk tematizált ügyekből ügyeket, és itt történt is előrelépés, és hiszen láthatjuk, hogy a diákváros kérdése újra napirendre került, aminek nagyon örülünk. Ugye Budapesten ez 18 000 férőhelyet jelentene jelenleg. Az általunk tematizált ügyekből indult el újra, hogy a vidéki felsőoktatási intézmények esetében kollégiumi fejlesztés fog indulni az elkövetkező időszakban, és aktív tárgyalásban vagyunk amúgy az ösztöndíjak kérdésével is. Tehát az ágazat irányítás felé mi jeleztük azt, hogy itt ösztöndíj emelésre van szükség, akik amúgy nyitottak voltak, és el is kezdtünk erről egyeztetni, és ezért is gondoljuk azt, hogy szükség van egy ilyen fórumsorozatra, hogy megkeressük azokat a további témákat, amik foglalkoztatják a hallgatókat, amik tényleg meghatározzák azt, hogy milyen egyetemistának lenni ma itthon.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Új környezetben zajlanak ezentúl a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány szegedi képzései, amelyeken több száz, többségében helyi fiatal vesz részt, Szabó Gergő szállítása.
Átadták a Matthias Corvinus Kollégium új szegedi központját, az egykori Szegedi Iparkamara ikonikus épületét, ahol az MCC képzései zajlanak ezentúl. Mondta az Inforádiónak Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány főigazgatója.
Az MCC-nek Szegeden már több mint 300 diákja van, és az elmúlt években is folyamatosan bővült ez a szám, úgyhogy nagyon aktuális volt, hogy elkészüljön az új épületünk, ami egyébként egy régi épület, 1896-ban épült az Iparkamara székhelyeként, központjaként működött, utána a kommunizmus alatt a szegediek Bartók művelődési házként ismerték és használták, de ez egy nagyon leromlott állapotú, elhanyagolt épület lett, ami épület volt, amit az MCC megvásárolt, és most felújítottuk, így a diákok beköltözhetnek, itt lesznek az oktatások, a különböző rendezvényeink, és a teljes operációnak, szegedi operációnak ez lesz a központja. Szegeden ugye már gyakorlatilag az MCC teljes portfóliója működött eddig különböző véleményekbe. Ez most így egy helyszínre tud költözni, és itt tudjuk működtetni. Mind általános iskolásoknak, mind középiskolásoknak, mind pedig egyetemistáknak nyújtunk képzéseket. Tehát gyakorlatilag 10 éves kortól a teljes felsőoktatási pályafutás végéig részt tudnak venni a szegedi fiatalok az MCC képzéseiben.
Szalai Zoltán beszélt az MCC legnépszerűbb képzés. Is.
Ugye most már közel 8000 diákja van az MCC-nek a Kárpát-medencében. Itt elsősorban a megyeszékhelyekre kell gondolni, ahol MCC központok működnek. Ez már összességében is 30 helyszín az, ahol lehet MCC-s képzésekben részt venni. Külhoni területeken is, tehát mind a Felvidéken, mind Kárpátalján, Erdélyben és Vajdaságban is működnek MCC központok. Idén például két központot nyitottunk, Eger és Szabadka központ, ami nagy sikerrel kezdte meg ebben a tanévben a működését. Hát nagyon népszerűek az középiskolások és általános iskolások körében a programjaink, tehát tényleg lehet tudjuk mondani, hogy szinte minden középiskolából itt a régióban tanulnak nálunk fiatalok, és ugye a képzés az úgy működik, hogy ők részt vesznek. Általános iskola, középiskola és egyetemi szinten is az ő saját iskolájukban vagy egyetemükön is, mellette pluszba az MCC-ből olyan készségeket, olyan képességeket, olyan tudást szerethetnek meg, amire azt gondoljuk, hogy egyébként máshol máshol nem lenne lehetőségük.
Az MCC főigazgatója hangsúlyozta, a ház termei nyilvános előadások, konferenciák, könyvbemutatók, kulturális és közéleti események helyszínei is lesznek.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Az anyanyelvi tanulás fontosságára hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar lakta területeken indított kampányában. Csáki Csongor elnök azt mondta, ha magyar anyanyelvű gyerekek magyar iskolába járnak, nem csak többlet tudáshoz jutnak és jobban érvényesülhetnek, de hozzájárulnak a magyar közösség megmaradásához is. Varga Mónika beszélgetett Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével.
A magyar iskolaválasztási kampány az egy folyamatos kampány, azt hiszem, hogy ez így bátran kijelenthető, viszont most érkeztünk abba az időszakba, amikor a szülőknek valóban dönteniük is kell, azoknak a szülőknek is, akik külhoni területeken élnek, és beszél magyarul a gyermekük. Mi ezeket a családokat, ezeket a szülőket célozzuk meg folyamatosan, nekik szeretnénk bátorítást adni, arra vonatkozóan, hogy az anyanyelvi oktatást válasszák a szülőföldjükön. Meggyőződésünk hosszú évek óta, hogy aki valamelyik környező országban a szülőföldjén magyar iskolán jár, ott egészen biztosan nem felejt el magyarul, és megtanul minden olyan dolgot, ami ahhoz kell, hogy ő felnőttként is ehhez a nyelvhez és ehhez a kultúrához tartozzon. Ugyanakkor ezek az iskolák biztosítják azt a lehetőséget is, hogy megtanulják azokat az ismereteket és azt a nyelvet is, ami abban az adott országban szükséges a boldoguláshoz. Igazából két érvünk van a szülők irányában mindig, így most is, mégpedig az, hogy a gyermek, ha magyar iskolába jár, akkor jobban érvényesülhet, hiszen többlet tudáshoz jut egyénileg is. Másrészt pedig a közösség megmaradásának is ez az áloga. Hiszen az a kisfiú vagy kislány, aki most majd szeptemberben magyar iskolába lép, az jó eséllyel 50-60-70 év múlva is azon a területen ezt a nyelvet és ezt a kultúrát mondhatja majd a magáinak, és éppen ezért nem mindegy, hogy a szülők milyen iskolát választanak. Egy külhoni magyar család, egy külhoni magyar szülő nem csak iskolát és tanítónénit választ ilyenkor, hanem ő gyakorlatilag eldönti azt is, hogy a gyermekéből magyar felnőtt lesz, vagy adott esetben az asszimiláció útjára lépő felnőtt. Hát ebben szeretne a Rákóczi Szövetség idén is a támogatóival segíteni, hiszen egy nagy társadalmi összefogás jön létre minden évben a programunk mögött. Nagyon sok magyarországi települési önkormányzat, magánemberek, cégek, közéleti emberek fognak össze, és hát próbáljuk különböző eszközökkel, online, offline kampányokkal, óriás plakátokkal, számtalan családi hovisnappal, egyéb megszólításokkal arra bátorítani a szülőket, hogy válasszák a magyar iskolákat.
Mi az eddigi tapasztalat? Milyen arányban iratják magyar iskolába és a többségi nyelvi iskolákba a magyar nyelvű gyerekeket?
Az elmúlt években, évtizedekben mi folyamatosan azt látjuk minden egyes vizsgát országban és területen, hogy a magyar iskolát választók aránya az javul. Most azt tudjuk mondani nagyjából, hogy valahol 10-15% között lehet területtől, országtól függően azoknak a családoknak a száma, akik magyar létükre nem magyar iskolát választanak a gyermeküknek. Lehet mondani azt, hogy ez a szám magas, de ez sokkal magasabb is volt az elmúlt időszakban. Mi azt hangsúlyozzuk mindig, hogy azok az emberek, azok a gyermekek, akik két nyelvet, két kultúrát tudnak, ők értékesebbek, és sokkal több lehetőség áll előttük felnőttként a boldogulásban. És azt gondoljuk, hogy ez a trendváltozás és ennek a gondolatnak, ennek az üzenetnek a megértése, ez egyre nagyobb teret hódít, és bizakodunk abban, hogy ugyan a demográfiai folyamatok a környező országokban is hullámzóak, és inkább negatív előerűek, de azok a gyermekek, akik megszületnek a családokban, akár a vegyes családokban is, egyre nagyobb számban magyar iskolát választanak, ott, ahol legalább részben beszélik a magyar nyelvet, és mi nagyon bizakodunk abban, hogy lehetőség szerint most tavasszal a következő napokban, hetekben minden magyarul is beszélő kisgyermeket a szülei magyar iskolába iratnak, az ő és a közösség jövő érdekében.
Változnak a trendek a nyári táborok terén, egyre vonzóbbak a modern technológiával, vagy épp a környezetvédelemmel foglalkozó zöld programok és táborok. Mihály Petra összeállítása következik.
Évről évre változik a nyári táborok piaca a szülői igényeknek és a gyermekek elvárásainak megfelelően. Míg régen a számháború, a tábortűz, a túrázás volt népszerű, egyre gyakrabban jelennek meg a modern trendek a tábori kínálatban. A családok egyre inkább olyan programokat keresnek gyermekeiknek, amelyek nem csak szórakoztatóak, de a résztvevők fejlődnek is. az sem ritka, hogy társadalmi problémákra ad választ egy-egy tábor. Ilyen a fenntarthatóság és környezettudatosság, a zöld életmód alapjainak elsajátítása, de akár a technológiával foglalkozó táborok is. Legyen szó robotikáról, kódolásról és egyéb technológiai vívmányok használatának játékos elsajátításáról, mint például a 3D nyomtatás vagy a drónozás, osztotta meg Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője.
Az utóbbi években látványos eltolódás történt. Ma már nem elég, hogy a tábor szórakoztató legyen, a szülők elvárják, hogy fejlessze is a gyerekeket. Mi is figyeljük a trendeket, és három irány a legmeghatározóbb. A zöld szemlélet mára alapelvárás lett. A táborokban a gyerekek nem csak hallanak róla, hanem aktívan részt is vesznek benne. Ültetnek, szelektálnak, zöld játékokat játszanak. Célunk, hogy ez a szemlélet a hétköznapokban is megmaradjon bennük. Az okos táborok igazi slágerek. A robotikától a mesterséges intelligenciáig mindennel találkozhatnak a gyerekek. A legjobb, hogy játszva tanulnak. Ez a korosztály imádja, ha egyszerre van kihívás és élmény.
A hagyományos programok, mint a kézműves, sport és népi hagyományőrző tábor, vagy a tudás alapú rendezvények, a csillagászati, író, nyelvi és tudós tábor továbbra is népszerűek, ám egyre gyakoribb, hogy modern elemekkel ötvözik a megszokott menetrendet.
Lehet, hogy délelőtt kukoricát morzsolnak, délután pedig Minecraft-ban építenek valamit. És mind a kettőt imádják. A tábori közeg önállóságra neveli őket, új barátságokat kötnek és megtapasztalják, milyen csapatban működni.
A táborok személyiségfejlesztő hatása sem elhanyagolható, hiszen biztonságos körülmények között ám az iskolai rendszeren kívül bontogathatják szárnyaikat a gyerekek. A szakértők szerint a tábori élmények hozzájárulnak önbizalmuk növekedéséhez, valamint segítik a probléma megoldó készségek fejlődését. A táborfigyelőn keresztül évente 40-50 ezer szülő keres programot a gyermekének.
Egyre népszerűbbek az úgynevezett túlélő táborok, de nem csak a katonai, hanem a mezőgazdasági jellegűek is, amelyek úgymond visszaszoktatják a gyerekeket a természetes környezethez és munkákhoz. Ilyet szervez például Életre való gyerekmegőrző völgy néven a Globális Nézőpont Alapítvány, amelynek alapítója szerint a modern életmód és a virtuális világ megfosztotta a gyerekeket a valós tapasztalatoktól, pedig a globális felmelegedés komoly kihívások elé állítja őket is. Herceg Zsolt kérdezte Tóth Zoltánt.
Ma a virtuális világ annyira sok és széles trigger rendszert csinál, hogy egyszerűen lazán elviszi a gyerekek figyelmét a valóságról, és ezt ugye virtuálisan sajnos úgy érik meg, mintha valóság lenne, mert ugye azokat a hormonokat beindítja. Meg hát azért a lehetőség is van a virtuális világban, ugye valaki csinál egy weblapot, vagy TikTokon csinál üzletet, kriptovaluták vannak, tehát akár pénzt is tud csinálni, tehát millió lehetősége van a virtuális világnak. Egy hátránya viszont van, hogy ha a természet megváltozik, már pedig megváltozott, tavaly masszívan 40 fokok voltak, azért az kirántja mindenkit a székből. Ott azért baj van, mert mondjuk, hogyha valaki egy téglaépítésű lakásban él, vagy egy panelbe, akkor ott küzdenie kell ahhoz, hogy ott meg tudjon maradni. Tehát vagy nagyon magas lesz a villanyszámlája, mert ugye annyi klímát kell üzemeltetnie, vagy megsül, de egy biztos, hogy a természet változását muszáj lekövetni előre. Mert a természet az egy olyan irányító rendszer, ami, hogyha mi nem alkalmazkodunk hozzá, és nem tanuljuk meg ezzel a harmóniát, akkor majd ő átnevel minket, csak az nekünk fáj. Úgyhogy én az előzőt választottam, és ezért a gyerekeket szeretném visszaintegrálni a természetbe, mindezt úgy, hogy a virtuális világot és a műszaki technológiát is bevonom, csak úgy, hogy a természet alá rendelem. Tehát minden olyan dolgot vonok csak be, ami segíti ezt az egészet. És ezekről átfogóan kapnak képzések. Egy lurkó, ha eljön, akkor benevezhet arra is, hogy ő kiképződik, és kap róla papírt. Az alapítvány be van jelentve az oktatási hivatalba, és akkor van egy feltételrendszer, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy mondjuk életre való legyen, és erről papírt is kaphat. A tábor ugye az egy megízlelése, az egy élményekkel teli dolog. Nálunk az ehető vadnövényektől, a traktorozásig, a drónoktól, a dombházakig, a vályogépítészettől, a vízgyűjtő ponyváig, szinte mindent meg tudnak tanulni, amitől ők meg tudnak nyugodni, mert ha bármi történik, van hova menjenek.
Gondolom zömében városi gyerekeket adnak be önökhöz táborozni. Tapasztalják azt, hogy ezek a gyerekek nem csak egy egyszeri élményként tekintenek egy ilyen programra, kiprogramozzák kipróbálják a traktorozást, és annyi, visszamennek a városba, és folytatják majd felnőttként is ugyanazt a nagyvárosi életmódot, vagy tényleg el tudnak gondolkodtatni egyeseket arról, hogy változtatniuk kellene az életmódjukon, például érteniük kellene a mezőgazdasághoz, és valamilyen szinten legalább művelniük is azt.
Jó hírem az, hogy eleve azt tapasztaltam, főleg a Covid óta, hogy nagyon sok fiatal kiköltözött vidékre. Agrárvonalba kezdtek vele. A másik pozitív vonal, hogyha bemegy valaki a zöldségethez, egy városi ember, és meglátja a paprika árát, be tud indulni benne akár az üzleti véna is, hogy jó, hogy termeljünk, mert ebből pénz is lehet. Tehát ez a másik ilyen nyomaték, ami az embereket elviszi ebbe az irányba. És a harmadik pedig az, hogy a mai stresszes világban az emberek azt látják, hogy azért lehet, hogy jó kint egy olyan helyen megnyugodni, ahol van egy kis kert, vagy természet, vagy nagyobb tanya, vagy nagyobb terület, és azt megtanulni használni. És az önellátás vonalon pedig már rengetegen gondolkoznak. Én is adminja vagyok pár ilyen önellátásos csoportnak, naponta ilyen 10-20-30 fő regisztrálva.
Hogyan tapasztalják, a gyerekeket könnyű rávenni a munkára? Mert az önök táborában feltételezem dolgozni kell, tehát ez persze játék, de ott el kell végezni bizonyos munkákat.
A tábor az ilyen vegyes, mert ugye lehet ijeszthatót tanulni, lehet karikásostorra csergetni, megtanulni, lehet faragni, de persze, hát a munkát azt meg kell tanulni. Hát ugye az van, hogy ma sajnos túlóvást tapasztalunk. Tehát a szülők kegyetlenül túlóvják a gyerekeket. Sajnos ők már minden nemű feladat végzést szinte majdnem, hogy rabszolgaságnak vesznek. Tehát ilyen nyomásnak, vagy elnyomásnak, vagy hátráltatásnak, vagy akadályoztatásnak. Mi azt éreztetjük meg vele, hogy amit befektet, annak van haszna. Igazából az egész önmagáról szól. Azt az élelmiszert első körben ő eszi meg, vagy ő tudja eladni. Azt, amit megépít magának, mondjuk tompházat, vagy vályogépületet, abban gyakorlatilag meg tud élni. És megtanulják azt is, hogy ma 70-80 millió alatt nincsen ház, ugye? Na de hogyha tudja azt, hogy hány méteren kell keresni a vályogot, hogy kell összekeverni, hogy kell bekutyulni, hogy kell hagyni állni, hogy lesz abból tégla, vagy döngölt fal, vagy hogy lesz abból ház, és ezt meg tudja csinálni, akkor tisztában lesz az, hogy ő meg tudja építeni a házát. És ezek a dolgok ráadásul azt szorgalmazzák, hogy összefogjanak. Ezeknek az irányzatoknak pusztán az az igény, hogy költséget spóroljanak, megtanítja az embereket, hogy kalákába gondolkozok, tehát csapatban. Régen ugye ettől ment könnyen, a szomszédok összeálltak, és egymás házát építették föl, és úgy érzem, hogy ez az irány most jön vissza. És ez nagyon jó, mi ezt szoktatjuk meg a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy azért jó, hogy gyerekeket edukálni, mert ők a jövő. Ők fogják a jövőbeli piacokat képezni, ők fogják a jövőbeli változásokat képezni. Egyébként üzletág ide vagy oda, valójában a legnagyobb irányt most az fogja adni, hogy hogyan tudjuk a felmelegedést visszaszorítani, hogyan tudjuk a vízellátást megoldani, mert ha ezek nincsenek, akkor teljesen mindegy, hogy mi van. Innentől kezdve ugye megáll az élet. Ezzel nem csak hogy foglalkozni kell, hanem életszükséglet.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!